Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt vagyok közöttetek, és remélem, hogy egymás hite által épülünk, ahogy Pál apostol is írja a római levélben, hogyha őszintén nyilvánulunk meg, és tényleg a Jóistenről, Jóistennel szerzett tapasztalatainkról beszélünk, akkor biztosan így lesz majd. A mai alkalommal egy örökké aktuális kérdést szeretném, hogyha körüljárnánk. Örökké aktuális, én így gondolom, tehát amióta a világ, ez mindig kérdés volt, de talán egyre inkább kérdés. Mit teszünk olyankor, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez lenne ez a kérdés. Tehát, hogy szoktunk erre reagálni, mit szoktunk csinálni, mi a helytelen reagálás, mi a helyes reagálás. A Biblia vajon mit mond erről? A hétköznapi tapasztalataink mit mondanak erről? Esetleg a gyerekektől kérdezném legelőször is, hogy ha ti látjátok, hogy testvéretek, vagy éppen óvodástársatok, vagy iskolástársatok valami rosszat csinál, verekszik, csúnyán beszél, úgy viselkedik, ahogy nem kéne. Ti mit szoktatok olyankor csinálni? Domi, azt hallott, hogy Matyi csúnyát mondott. Nem szokott, tudom, csak esetleg, hogyha ilyen előfordulna.
Hát, vagy megbeszélem le, hogy miért mondta, hogy szólok a szüleimnek. Uh-huh. Az iskolában pedig a tanároknak.
Nagyon jó. Megbeszéled vele, hogy miért mondta. Hát ez egy ideális eset, amit hallottunk. Mi felnőttek hogyan szoktunk reagálni, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez az atyánk fia lehet bárki, aki éppen ott van mellettünk, körülöttünk van. Milyen lehetséges variációk vannak? Mit szoktunk általában csinálni? Milyen rossz reakciók vannak erre az esetre? Mit ajánl a Biblia? Mit kellene? Ha szeretet van bennünk, az isteni szeretet megteremt egy gyümölcsét a mi életünkben, akkor hogy illik ilyenkor reagálnunk? Jó, hogyha gondolkodtok. Én is gondolkodtam elég sokat, és megvizsgáltam a magam életét. Ennek a fényében is láttam, hogy van elég rendesen reformálni való és változtatni való. Én alapvetően három reagálást szeretnék kiemelni, biztos van sok, vagy több. Két rosszat, meg egy jót. Tehát, ha látom, hogy atyámfia vétkezik, olyat tesz, olyat szól, úgy viselkedik, ahogy nem kellene, mert azt mondom, hogy szerintem ez bűn. Ezt nem kellett volna csinálnia. Akkor hogyan reagálok erre, mit teszek? Akkor mondom ezt a három kategóriát, amit önkényesen felállítottam. Nem tudom, hogy milyen gyakori, de lehet, hogy talán ez a leggyakoribb, amikor nem teszek semmit. Azt mondom, hogy hát az ő dolga. Miért avatkozzak én ebbe bele? Ez az ő dolga. Ugye ezt úgy nevezném egy szó, hogy közömbösség. Tehát a másik nem érdekel engem annyira, hogy erre különösebben nekem reagálnom kellene. Látom ugyan, hogy nem helyes, amit tett, amit csinált, amit mondott, ahogy viselkedik. Na de hát az ő dolga. Hát őrizője vagyok az én atyám fiának? Van egy ilyen kérdés a Biblia legelején. Ahol nem válaszolja meg ott az ige, ugye Káinnak a kérdése volt, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy hát hol van Ábel a te atyád fia? És Káin pedig visszakérdezett. Hát mit tudom én, hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Hát mit érdekel engem, hogy hol van? Ez nem helyes hozzáállás, én úgy gondolom. Van erre válasz, később a Bibliában, én csak egyet szeretnék felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 24. verstől. Válaszol Káinnak a kérdésére, itt ezt írja az ige, ügyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Őrizője vagyok én az egy atyám fiának? Azt mondja az ige, hogy ügyeljünk, vigyázzunk egymásra. Azt mondja, intvén egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ugye azt mondja Domi, hogy ő megbeszéli azzal, akivel ezt meg kell beszélni. Tehát az első rossz reakció, az én első kategóriám a közömbösség. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem igazából született meg bennem, vagy hát nem nyilvánul meg bennem éppen, amikor közömbös vagyok atyám fia iránt, akit látom, hogy vétkezik. Azt mondom, hogy hát nagy dolog az ő dolga, hát mit érdekel engem. Aztán milyen helytelen reagálás van még? Mit gondoltok? Látom, hogy atyám fia vétkezik, és nem vagyok közömbös, akkor már valahogy reagálok, de nem jól reagálok. Van-e ötletetek, hogy mire gondolok? Hangosabban is lehet mondani. Például, ugye? Bírálgatom, háta mögött kibeszélem. Milyen rossz reakció lehet még? Olvasom a hegyi beszédből Jézusnak a szavait. A Máté evangélium a 7. fejezete így kezdődik. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet a atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Érdekes ennek a szónak is a jelentése, itt a görögöt, hogyha megnézzük, ugye általában minden szónak több jelentése van. Én elolvasom, amit az én szótáram ír erre az ítéletre. Tehát ez a krínóige ezeket jelenti, hogy ítél, dönt, elhatároz, vádol, felelősségre von, bíróság elé idéz. Vagy a Balázs Károly szómutató szótár azt is hozzáteszi, hogy bíróilag megítélek egy dolgot, eldöntök. Bíróilag megítélek egy dolgot, és eldöntök. Benne van a vádolás, benne van a kárhoztatás. Ugyanez a krínóige több helyen, sok helyen szerepel a Bibliában, Károly legtöbbször kárhoztatásnak fordítja, például János 3.17, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Ugyanaz az ige van, amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítélj. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A János 12.47 ezt írja. Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, ugyanaz a szó van. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Tehát elítélem, kárhoztatom, vádolom. Ez milyen lelki magatartást tükröz ez a fajta? Mit tükröznek ezek a szavak? Milyen hangulatuk van? Mi ennek a lényege? Miből fakad? Miből fakadhat ez? Megint csak a szeretetlenség, ugyanúgy a közömbösség esetében, hogy nem igazán fontos számomra az én atyám fia. Ugye ez azt jelenti, hogy lemondok róla, nem küzdök érte. Valahol értéktelenné válik a szememben. Ítélem, károsztatom, tehát azt mondja, hogy felelősségre van, bíróság elé idéz, bíróilag megítél egy dolgot és eldönt. Én eldöntöm, hogy ő már reménytelen úgyis. Nem érdemes már érte küzdeni, mi strapáljam magam, csak idegesítem vele magamat, ha foglalkozom vele. Hogyan reagálunk olyankor, amikor valamit nem egyformán látunk, nem egyformán hiszünk, nem egyformán gyakorlunk? Erről is sok ige szól, egyet szeretnék olvasni, szintén a Krínó ige található többek között benne, a Róma 14. Csak a 3., 4. és a 10. versét szeretném idézni. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy te, hogy károztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik. Úgy itt azt mondja, hogy mit ne csináljunk olyankor, amikor... És ugye felsorol több esetet, hogy egyik zöldséget eszik, a másik azt gondolja, hogy mindent megehetett, sok egyik az egyik napot különnek tartja, más minden napot egyformán tart. Tehát sok példát hoz. Tehát mi történik olyankor, amikor a másik úgy éli az életét, vagy gyakorolja a hitét, hogy szerintem rosszul gyakorol valamit, rosszul hisz valamit. Ugye itt azt mondja, hogy, és többször megismétli ezt, azt mondja, hogy ne kárhoztassam, megint csak a Krínó ige, és azt mondja, ne vesd meg. Ugye a 10. verset nem olvastam, azt mondja, azt írja, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszék elé. Ugye azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, mindnyájan bűnösek vagyunk, akkor miért veted meg, és miért kárhoztatod, miért ítéled el a te atyád fiát? Ugye ez a megvet szó, tehát ne kárhoztasd, ugye ezt már elemeztük, vagy hát a jelentéseit megnéztük. Ez megvet, a görögben ilyen jelentéseket ad meg, hogy semmibe vesz, kevésre becsül, megvet. Tehát ez megvet, azt mondja, ne vesd meg a te atyád fiát. Azt mondja, hogy ne vedd semmibe, ne becsüld kevésre. Ne gondold, hogy te nagyobb vagy, ne gondold, hogy te külön vagy. Azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélő széke alatt vagyunk. Nincs jogod így gondolkodni és így viselkedni. Sőt, ugye elég kemény beszédet szól Pál apostol, szintén a római levélben, ugye a második fejezet úgy kezdődik, hogy menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, Krínó ige. Károsztatsz, vádolsz, megvetsz, azt mondja, menthetetlen vagy. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld az Istennek az ítéletét? Ugye ennél keményebben már nem lehet mondani, hogy ez mennyire helytelen reakció. Azt mondja, ne vedd semmibe, ne becsüld kevésbé, ne vesd meg, ne ítéld el, ne vádold, ne kárhoztasd. Visszatérve a hegyi beszédre, mit gondoltok, mi ez a szálka meg a gerenda? Ugye elég szemléletes hasonlat. Próbáljuk beazonosítani. Mi a szálka? Ugye Jézus azt mondta, hogy miért nézed a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Azt mondja, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Mi a szálka? Próbáljuk beazonosítani. És mi a gerenda? Van-e ötletünk rá? Ugye fa, mind a kettő fa, ebben hasonlítanak. Tehát alap természetük az ugyanaz, mégis azt mondja, fából lehet szálka is, meg fogpiszkáló, meg lehet mestergerenda is. Hát, hogyha gerenda van a szememben, az valóban akadályozza a tisztalátást. Az ítélkezés bűne a gerenda? És akkor mi a szálka? A másiknak a bűne, így van. Ugye bűn, fa. Aztán a másiknak a bűne, mindegy, hogy éppen tömeggyilkos és éppen ezer számra végezett ki embereket, vagy éppen csúnyán szólt, vagy nem tudom. Bármit tett, az, ami bűn, azt mondja, az szálka. Ahhoz képest, ahogy te erre reagálsz. Ugye az ítélkezésről van szó. Ugye menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, akit Jézus azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Amilyennel ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A bűn a szálka, amit atyám fia elkövet, és az én helytelen reagálásomra, ahogy én ehhez viszonyulok, ugye az a gerenda, az ítélkezés, amire azt mondja Pál apostol, hogy ha ebben az állapotban maradsz, menthetetlen vagy. Szeretnék egy pár gondolatot felolvasni a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Ismeritek, gondolom, a legtöbben. Én is el tudnám mondani, de itt sokkal szebben meg van fogalmazva, csak azért gondoltam, hogy ebből idézek. Ebben a kiadásban a 109. oldalról ennek a fejezetnek az a címe, hogy bírálat helyett mutass jó példát. És hivatkozik a farizeusokra, akikre nagyon jellemző volt ez a fajta lelkület, ez a fajta hozzáállás. Ugye ők mindig mindenkiben meglátták a bűnt, és nem hagyták szó nélkül. Azt mondja, a farizeusok nem alázkodtak meg, nem voltak hálásak, saját álláspontjukat tekintették mások megítélésének zsinórmértékéül. Beleavatkoztak lelkiismereti kérdésekbe, és olyan ügyekben is ítélkeztek, amelyek kizárólag Istent és az egyént illették. Erre a szellemre és szokásra vonatkozóan mondta Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé. A kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteiteket, az írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljétek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljátok meg cselekedeteiket. A szívekben olvasni nem tudunk, és mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Idézi a Róma 2-t, hogy menthetetlen az az ember, aki így viselkedik. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Krisztus szavai az olyan embert szemléltetik, aki mások hibáit gyorsan felfedezi. Ha embertársa életében vagy jellemén sikerül valami foltot felfedezni, a legnagyobb buzgalommal igyekszik azt terjeszteni. Jézus azt mondja, hogy az ilyen jellemvonás a pellengérre állított ember hibájához hasonlítva olyan, mint a gerenda a szálkához képest. Az atya az ítélkezést a fiára bízta. Tehát az, aki más indokait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Isten fiának kiváltságát. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Azt mondja, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Ugye menthetetlen vagy. Pál ezt írja. Csodálatos képességünk lehet azon a téren, hogy mások hibáit felfedezzük. Ám de akiket ez a lelkület ural, azoknak mondja Jézus, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fia szeméből. És még egy pár gondolat. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy az ő bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai fölött ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy vádaskodás, és az önmagasztalás szellemét ápolja. És csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett helyes útra téríteni. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőket, és fedezheti el a bűnök sokaságát. Tehát azt mondja, szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőt. Ha jellemetekben Krisztus jelleme nyilvánul meg, ez átalakító hatást gyakorol mindazokra, akikkel érintkeztek. Akkor ekkor van esély arra, hogy a másik szeméből a szálka kikerüljön, hogyha én kegyelem, megélem a kegyelmet, úgymond. Elfogadom azt a bibliai tanítást, hogy az én bűneim vitték Krisztust a keresztre. Elfogadom erre a kegyelmet, örülök neki, és igyekszem embertársamat megmenteni mindenképpen. És azt mondja, amikor Isten kegyelmében vagyok, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és azt mondja, ilyen tapintatosan nyúlok a másikhoz ebben az esetben, azt mondja, akkor van rá esély, hogy kikerül előbb-utóbb a szálka az ő szeméből. Tehát mit teszek, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, közömbös vagyok, az nem jó. Ha ítélkezek, vádolok, károsztatok, az megint nem jó. Akkor mi a jó? Mit javasol a Biblia? Jézus konkrétan mit mond? Mit tegyek akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ugye már szó szerint mondtam is, hogy ugye, tudjátok azt a bizonyos Máté 18-at, amit emlegetni szoktunk sokat. Nem tudom gyakorolni, mennyire szoktuk. Máté 18.15-től olvasom is az igét. Tehát azt mondja, hogy ha pedig a te atyád fia vétkezik, ugye ez az alapkérdésünk. Ha látom, hogy atyám fia vétkezik. Ugyan itt az ellened is ott van, de logikailag kihagyható. Tehát a legrégebbi szövegvariánsokban nincs is ott, úgy tudom, tehát egy más bibliafordításokban. Tehát ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fölsorol négy lépcsőt, vagy hát nem tudom, kategóriát. Azt mondja, ha az isteni szeretet megteremte bennem a gyümölcsét, a szeretetet, az agapét, akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, akkor első lépcső. Bár itt nem mondja Jézus, de szerintem ez már a második, amikor én elmegyek hozzá négy szem közt, és megdorgálom őt. Szerintem ezt alapesetben meg kell, hogy előzze nagyon komoly imádság, könyörgés. Egyrészt, hogy magam is alkalmas legyek erre, mert ugye én is bűnös vagyok, ugye római levél, hogy te is ugyanolyan bűnös vagy, mint ő. Éppen lehet, hogy neked más formában jön ki, nem ebben, de azt mondja, hogy ne magaslóról, nehogy megalázd, vagy ilyen indítékkal menjél el. Tehát azt mondja, hogy négy szem közt, szigorúan, senkinek nem beszélek róla, szigorúan négy szem közt, és azt mondja, megdorgálom. Mi a fő cél? Ugye nem a megalázás, nem az, hogy ő is érezze, hogy hát ő kisebb, mint én. Hogy megnyerd, hogy megmentsd a te atyád fiát. Legfőbb cél ez is. Mind a négy lépcsőnél ez a legfőbb cél. Hogy megnyerd a te atyád fiát, mert szereted, mert értékesnek tartod, mert különbnek tartod te magadnál. Fontosabb számodra, mint a saját életed. Ezért elmész hozzá négy szem közt, nehogy... Miért? Négy szem közt. Mi ebben a logika? Milyen logikát láttok ti ebben, hogy első körben csak is négy szem között feltárni ezt a dolgot? Biztos, hogy én jól láttam, és jól hallottam? Biztos, hogy vétkezett? Lehet, hogy nem. Azt mondja, minek beszéljek másoknak róla, lehet, hogy nem is igaz, amit láttam. Mi emberek vagyunk. Nem tudom, olvastátok-e, ugye mostanában jelennek még ilyen agyas könyvek, ez a gondolkodás elveszett művészete is. Tehát olyan érzelmi szűrők működnek a gondolkodásunkban. Azt mondja, hogy az információ nem úgy egy az egybe érkezik az agyunkba, hanem amilyen hangulatban vagyunk, amilyen tapasztalatokon mentünk át az életbe, amilyen alapvető feltevéseink vannak, világnézetünk van, tehát különböző eseményeket másképpen élünk meg. Biztos nem mondok újat számotokra. Lehet, hogy nem is jól láttam, nem is igaz, amit láttam. Azt mondja, akkor nehogy már másnak beszéljek először, menjek el hozzá négy szem közt. És mi ez a dorgálás? Azt mondja, hogy dorgáld meg. Biztos sejtitek, hogy görög következik. Azt mondja, hogy megdorgál, ez az alekkóige, azt jelenti megvizsgál, kikérdez. Hát, ha nem jól láttam, hát, ha nem hallottam. Azt mondja, hogy óvatosan kipuhatolni, hogy biztos, hogy helyesen értelmeztem, hogy ez bűn volt. Azt mondja, hogy, tehát ilyen jelentés van, azt mondja, hogy megvizsgál, kikérdez, de hát, ha nem jól láttam, de azt is jelenti, hogy napvilágra hoz, feltár, ismertté tesz. Az én szótára milyen jelentéseket ad meg? Jézus azt mondta, amikor láthatod, hogy atyád fia vétkezik, szigorúan négy szem közt menj el, és azt mondja, hogy kérdezd ki, vizsgáld meg a dolgot. Biztos, hogy jól láttam. Testvérem, én így láttam, így hallottam, hogy jól láttam. Ugye első kör. Második, hogyha jól láttam, tehát bebizonyosodik, hogy jól láttam, igen, vétkezett az atyám fia, azt mondja, akkor napvilágra hoz, feltár, ismertté tesz. Tudatosítsam benne, hogy ez bűn. Lehet, hogy nem tudatosodott benne. Szerintem nagyon-nagyon sokszor vagyunk így. Mondok valamit, teszek valamit, viselkedek valahogy, mert ez vagyok én. És közben, mint az elefánt a porcelánboltban, valakit megsértek, tüske keletkezett benne, ápolja percekig, napokig, évtizedekig. Közben az fogalmam sincs, hogy én rosszat cselekedtem. Azt mondja, hogy menj el hozzá négy szem közt, és hozz napvilágra, tárd föl, tedd ismerté. Ezt jelenti a dorgálás szó a görögben. Megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz, hogy megnyerd a te atyád fiát. Lehet, hogy te nem láttad jól, lehet, hogy nem is vétkezett. Ha jól láttad, lehet, hogy ő nem tud róla. És akkor hoz napvilágra, ismertesd meg vele. Zsidó 3.13, zsidókhoz írt levél 3.13. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Ha szeretem az én atyám fiát, ha fontos számomra, és látom, hogy vétkezik, és én úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne szó szerint megfogadnunk. Van olyan nap, amikor nem vétkeztek? Bocsánat, hogy megkérdezem. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Minden igazságtalanság, minden törvénytelenség. Balkatag dolognak gondolása bűn. Példabeszélek. Ami hitből nincs, az bűn. Római levél. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűn. Jakab levele. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Van olyan nap, amikor nem vétkezünk? Lenne ennek létjogosultsága? Ha már közösség vagyunk? Nem elnézni a bűnöket, nem elvtelenségről van szó. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma. A dorgálást megvizsgáltuk. Mit jelentett az intés? Mit gondoltok? Görögözünk. Tehát azt mondja, hogy először is menj el hozzá négy szemközt, vizsgáld meg, kérdezd ki. Ha láttad, hogy megalapozott a sejtésed, és valóban bűnt követett el, hozd napvilágra, tárd föl előtte, tedd ismerté. Ugye incsétek egymást minden napon. Ez a Balázs Károly szómutató szótár, ez a parakaleó ige egyébként, parakaleó, paraklétosz, ugye ismerős ez a szó, az is ebből származik. Ezt írja, magához hív, és maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Parakaleó ige. Azt mondja, hogy magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Nem odébb megy két métert, farizeusok, hogy hopp, ne közelíts, mert én tiszta vagyok. Ha lehet, akkor még nagyobb közösséget vállal vele. Átöleli szinte. Magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Incsétek egymást minden napon. Parakaleó. De ennek is van egyéb jelentése. A parakaleónak, tehát az intésnek fordított a Károlyi, kér, könyörög, bátorít, buzdít, megvigasztal. Intés ezt jelenti. Ugye paraklétosz, vigasztaló, elküldöm majd a paraklétoszt, ugye parakaleó, vigasztalni. Nem ledorongolni, nem megalázni, nem megszégyeníteni, nem magaslóról beszélni vele. Sem a dorgálás nem ezt jelenti, sem az intés nem ezt jelenti. Nem megszakítani bele a kapcsolatot, nem lemondani a másikról, hanem éppen ellenkezőleg, ha lehet még nagyobb közösségbe vonni, még jobban éreztetni, hogy fontos, hogy szeretem őt, és hogy lássa meg, hogy ez tényleg nem helyes, amit csinál. Filippi levél második fejezetében van, hogy semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Tudtok ti így gondolkodni? Nekem nem nagyon szokott menni. Én azért olyan szépen tudok beszélni, például amikor ide kiállok. Azt mondja, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. És itt bárki másról beszél. Az atyám fiáról beszél. Embernek lehetetlen így gondolkodni. Így csak az Isten tud gondolkodni. Így csak Jézus Krisztus tud gondolkodni. Aki azért, hogy én most itt állhassak, és beszélhetek ti hozzátok, ő az életét adta, mert ő engem különbnek tartott önmagánál. Ez nem csak szavak. Azt mondja, hogy nem versengésből, ugye, tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos, szelíd és alázatos szív vagyok. Kicsoda olyan Isten, mint a mi úrunk, aki önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön. Aki önmagát háttérbe szorítva szolgálja a teremtményeit, mert fontosabbnak tart mindenkit önmagánál. Mondjátok a görög szót a szeretetre. Agapé, igen. Ez az agapé. Róma 12:10. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ezt az egyetlen versenyt támogatja a Biblia. Ha már versenyszellemről van szó, ugye, ki a nagyobb, ez állandó versengés volt a tanítványok között is, azt mondja, egy dologban versenghettek. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ne várd meg, amíg ő köszön. Köszönj előre. Ne várd meg, amíg ő segít. Segíts te neki. 2 Timóteus 2:24-től. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Mi a cél? Hogy megnyerd a te atyád fiát. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni. Mit mond a görög? Mit jelent a torzsalkodni? Azt mondja, háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Ez nem az Isten eszköztárába való dolog egyik sem. Tehát háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell ilyet tenni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Ugye az első lépcsőnél egy picit leragadtunk, tehát menj el 4 szem között, és dorgáld meg, tehát intsd meg őt. Ha nem hallgat rád, nem sikerült megnyerni, ragaszkodik az ő. Még te beszélsz nekem, rosszul látod meg, nekem van igazam, meg stb. Azt mondja, akkor védj magad mellé még egyet vagy kettőt, és ugye akkor menjetek el hozzá, 2-3-an. A cél az ugyanaz, az eszköztár az ugyanaz, az indíték az ugyanaz, ugye a szeretet, a megmentő szeretet, mert a másik nagyon fontos és nagyon értékes számomra. És nem megszakítom vele a kapcsolatot, hanem még inkább azt mondja, közelülök hozzá, és átölelem, és egy bizalmas, bensőséges beszélgetés, és könyörgök, és kérem, és vigasztalom, bátorítom. Nem sikerült megnyerni az atyám fiát, azt mondja, ekkor, harmadik lépcső, akkor tárd a többiek elé. Ez csak a harmadik lépcső. Akkor tárd a többiek elé. Miért? Hogy közösen próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát, ezzel a lelkülettel, ezekkel az eszközökkel. Ha az egész gyülekezete nem hallgat, azt mondja, akkor ki kell zárni. Ugye azt mondja, hogy na pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy 2 vagy 3 tanúvallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. akkor zárjátok ki a gyülekezetből szeliden, szeretettel, ha a kérlelés nem használ. Mi a cél itt is? A pogány, hogy kell tekinteni egy keresztény embernek a pogányra és a vámszedőre? Küzdeni érte szeretettel, szolgálni, segíteni, megnyerni őt az Istennek. Mindvégig ugyanaz a cél, ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indíték. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztusban volt, írja Pál apostol. Krisztus mindannyiunkat meg akar menteni. Nincs harag, nincs háború, nincs ellenszenv, nincs megalázás, nincs gúnyolódás, nincs veszekedés, nincs a másikról való lemondás. Én itt nem olvasok ilyen dologról. Ugye a szeretet soha el nem fogy, mondja a szeretet himnusz. Az agapé, a miénk az elfogy persze. Az agapé az soha el nem fogy. A Jézus élete című könyvből is szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, ami ezzel az igehelyel foglalkozik. Ki a nagyobb című fejezet? Bent található. A szelídség lelkével ügyelvén magadra, hogy mennek kísértessél te magad is, menj el a tévejgőhöz, és dorgáld meg őt négy szem közt. Ne hozz szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt. Ne hozz gyalázatot Krisztusra olyan emberek vétkének, tévedésének nyilvános feltárásával, aki az ő nevét viseli. Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani a tévejgőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magad igazolni. Minden erőfeszítésed a gyógyulásra irányuljon. Lelkisebek kezelésekor a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. Csak is a Kálvária szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt. Gyöngéd szelítséggel kezelje testvér a testvért. Mint aki tudja, ha sikert ér el, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. De még ez az erőfeszítés is lehet hasztalan. Ekkor azt mondta Jézus, védj magad mellé még egyet vagy kettőt. Lehet, hogy együttes befolyásotok győzni fog ott, ahol az első rábeszélés nem ért el eredményt. Mivel nincsenek benne az ügyben, sokkal valószínűbb, hogy pártatlanok lesznek, tanácsuk nagyobb súlya esik latba a tévejgő szemében. De ha nem hallgat rájuk, de addig nem, akkor az ügyet a hívők egész testülete elé kell hozni. A gyülekezet tagjai, mint Krisztus képviselői, egyesüljenek imában és szerető könyörgésben, hogy a kihágást elkövető észhez térjen. Aki ezt az egyesült kezdeményezést is visszautasítja, az elvágja a Krisztushoz fűződő köteléket, és kitépi magát a gyülekezet közösségéből. Ettől fogva mondta Jézus, legyen előtte olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mégsem szabad rá úgy tekinteni, mint akit Isten kizárta a kegyelméből. Korábbi testvérei ne vessék meg, és ne hanyagolják el, hanem kezeljék szeliden, irgalommal, mint elveszett bárányt, melyet Krisztus még mindig vissza akar hozni a nyájába. A hiba elkövetőjének kell elmondanunk a bűnt. Nem szabad megjegyzések bírálat tárgyává tennünk magunk között. Még azután sem ismételhetjük másoknak, ha elmondtuk a gyülekezetnek. A keresztények bűneinek megismerése csak botránkozás okozója lehet a hitetlen világban. Miközben egy testvér hibáit akarjuk kijavítani, Krisztus lelke arra indít, hogy védelmezzük, amennyire csak lehet, saját testvéreinek bírálatától is. Mennyivel inkább a hitetlen világ ítélkezésétől. Mi magunk is tévedjünk, szükségünk van Krisztus irgalmára, megbocsátására, ahogy szeretnénk, hogy ő bánjon velünk. Parancsa szerint nekünk is úgy kell bánnunk egymással. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből idézek. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Kövessétek mindenki irányában a békességet. Úrszolgának nem kell torzsalkodni, nem kell veszekedni, nem kell haragudni, nem kell gyűlölködni. Szelíden fenyíti az ellenszegülőket, írta Pál apostol. Azt mondja, vigyázván, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Én is kegyelem által élek. Bűnösök közt első vagyok én, mondta a nagy Pál, írta. Ettől a fajta gondolkodástól senki el ne szakadjon, mert akkor egyből megzavar mindent az életében. Egyből rosszul reagál testvére bűnére, egyből nem jó lelkülettel, nem jó gondolkodással közelíti meg a dolgot. Zsidó 13.3 azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogoly társak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok, szarxban, megromlott emberi természetben, mint akik magatok is kegyelemre szorultak, így közelítsetek, így gondolkodjatok a másikról. Galata 6.1. Atyám fia, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, ha valóban lelkiek vagytok, igazítsátok útba az olyat szelítség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Nem arról van szó, hogy szó nélkül hagyni a hibákat, a bűnöket, hanem azt mondja, hogy csak vigyázzál szelítség lelkével, és nagyon vigyázzál, hogy meg ne kísértessél te magad is. Azt mondja, vedd ki a gerendát először ugye a saját szemedből, tehát fogadd be az Isten kegyelmét. Élj az Isten kegyelmében. Fogadd be az Isten szeretetét, tartsd különnek, értékesebbnek önmagadnál a másikat. Ugye, hogyha úgy érzed, hogy az életedet is odaadnád érte, ugye emlékszünk a könyvbe, akkor van helyes lelkület benned. Akkor van esély a szálka eltávolítására, ugye? Hibáztatással, szemrehányással még soha senkit nem sikerült jobb útra téríteni. Még egy érdekes kérdés, tehát ugye alapkérdésünk az volt, hogy mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ne légy közömbös, ne hagyd szó nélkül, reagálás nélkül, de nagyon vigyázz, nehogy ítélkezzél, vádoljad, kárhoztasd, nehogy másoknak beszélj róla, hanem Máté 18, ugye, a szeretet 4 felvonásban, bocsánat, talán megmentő szeretet 4 felvonásban. Ugye, 4 szem közt, 2-3 gyülekezet, kizárás. Ez ugyanarról szól mindegyik, mert szereted, értékesnek tartod, és mindenképpen szeretnéd megmenteni, és mindig ezzel a lelkülettel, ezzel a céllal. De egy érdekes kérdés van még, mi van akkor, hogyha nem látom, hogy az én atyám fia vétkezik, hanem mondják nekem. Jön a hír, hogy XY mit csinált, hogy szólt, hogy viselkedett. Ugye ilyen is van talán. Ekkor mi a helyes és mi a helytelen reakció? Szerintem ebben is lehet részünk akár minden nap. Mi van akkor, ha nem látom én személyesen, vagy nem hallom, hogy az atyám fia vétkezik, hanem hírt hallok róla. Valaki mondja nekem, hogy XY így viselkedett, ezt tette, azt mondta, hát hogy lehet, micsoda dolog ez. Ugye ez, ha a Bibliát veszem alapul, igazából gyakorlatilag egy esetben lehetséges. Mikor? Tehát, hogyha valaki jön hozzám és kezd beszélni XY-nak a viseltes dolgairól, ez egyetlen egy esetben lehetséges a Biblia szerint. Mikor? Amikor vele már megbeszélte ezt a dolgot, és azért mondja el nekem, mert segítségül hív engem, hogy keressük már, imádkozzunk érte, könyörögjünk érte, és menjünk el hozzá, és próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát. Semmilyen más eset nem elfogadható. Én legalábbis így látom az igék alapján. Ha nem ez a cél, ugye nem így zajlik, akkor esetleg megsértettük a 9. parancsolatot, ugye ne tégy hamis tanúbizonságot fele barátod ellen. Vagy a pletykát azt nem említi így a Biblia, mint pletyka. Szerintetek milyen szó van a Bibliában a pletykára, vagy milyen kifejezés? Susárlás például. Vagy Pál apostolnak szeretem ezt a, hát nem szeretem, mert csúnya kifejezés, azt mondja, rothadt beszéd. Efézus 4.29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye rothadt beszéd. Van egy kosár barackon, az egyik megrohad. Amelyikkel érintkezik, az szépen mindig sorba rohasztja maga mellett a többieket. Körülbelül ez a pletyka. Ugye nyilván a pletyka, hogy valakiről rosszat mondok, átadom a másiknak, a szintén átadja a másiknak, ez szintén, tehát így terjed a rothadás, a pletykálkodás. Van egy ilyen könyvünk, Tanácsok a gyülekezeteknek című, és van egy ilyen fejezete, hogy a bírálgatás hatása, ebből szeretnék egy pár mondatot idézni. A keresztények vigyázzanak szavaikra. Soha se hordjanak kedvezőtlen híreket egyik barátjuktól a másikhoz, különösen akkor, ha tudják, hogy hiányzik közöttük az egység. Kegyetlenséget követsz el, ha célzást teszel és úgy tünteted fel a dolgot, mintha sokat tudnál egy barátod vagy ismerősöd felül, amit ők nem tudnak. Az ilyen célzások esetében az emberek többet képzelnek, ezért kedvezőtlenebb benyomást tesznek, mintha nyíltan elmondanák a dolgokat nagyítás nélkül. Krisztus egyháza nagy kárt szenvedett e dolgok miatt. Tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása olyan gyengévé tette a gyülekezetet, mint a víz. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, ha bár nem akartak rosszat tenni. Ugye érdekes, miket mond? Azt mondja, hogy tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása. Azt mondja, nem akar itt direkt, senki nem akar rosszat. Csak azt mondja, hogy következetlen, vigyázatlan. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, habár nem akartak rosszat tenni, mivel nem voltak elég bölcsek beszélgetésük tárgyának megválasztásában, sok kárt okoztak. Nem voltak elég bölcsek, következetlenek, vigyázatlanok. És azt mondja, olyan gyengévé tették a gyülekezetet, mint a víz. Midőn meghallgatjuk, és itt jön konkrétan, hogy mit cselekedjek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám félvitkezik, hanem valaki mondja. Midőn meghallgatjuk a panaszt testvérünk ellen, akkor tulajdonképpen helyet adunk a panasznak. A pletykálkodást megakadályozhatnánk, ha mindenki arra gondolna, hogy azok, akik elmondják nekik mások hibáit, kedvező alkalommal kibeszélik az ő hibáikat is. Igyekezzünk jót gondolni minden emberről, különösen testvéreinkről, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Nem tudom, itt az angolban hogy lehet. Amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Ne higgyünk elhamarkodottan a gonosz híreknek, mert gyakran az irigység vagy félreértés következményei, és vagy túlzásból, vagy a tények hiányos ismeretéből erednek. Ha helyt adunk a féltékenységnek és gyanakvásnak, úgy terjed, mint a bogáncs pehely. Ha egy testvér félrelép, akkor itt az ideje, hogy igazi érdeklődést tanúsítsunk iránta. Menjünk el hozzá, kedvesen, imádkozzunk vele és érte. A pletykálkodás és hírhordozás lelkülete Sátán egyik különleges eszköze, hogy elvesse az egyenetlenség és a viszály magvait, elválassza a barátokat és az irántuk való bizalmukat. A testvérek és testvérnők túl készségesek arra, hogy kibeszéljék mások hibáit, tévedéseit, amelyekről azt gondolják, hogy megvannak másokban, különösen azokban, akik rettenthetetlen bátorsággal közlik az Istentől kapott figyelmeztető és dolgáló üzeneteket. Ha minden keresztény megvizsgálná, hogy milyen gonoszságot kell elhagynia, ahelyett, hogy mások hibáiról beszélnek, akkor ma sokkal egészségesebb állapotok uralkodnának a gyülekezetekben. Az Úr megvizsgálja és megpróbálja a népét. Saját jellemhibáidat olyan szigorúan bírálhatod meg, amennyire csak tetszik. De légy kedves, részvételes és udvarias mások iránt. Nekem elég kemény beszédek voltak ezek, amikor én találkoztam ezekkel az igékkel, meg bizonságtételekkel, és igen keményen rámutattak az én helytelen gyakorlatomra, meg szokásaimra. Mindaz, ami az emberi természetemből fakadt. És talán nem volt haszontalan, hogy megosztottam ti veletek. Tehát mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Mit teszek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám vétkezik, hanem mondják nekem, hírt hallok arról? Szerintem, hogyha ebben a két kérdésben az agapé szerint járnánk el, akkor igen nagy áldás lenne rajta. És a gyülekezet nem meggyengülne, hanem nagyon megerősödne. És talán már nem kellene Istennek hosszan tűrnie érettünk és miattunk, várván ugye megtérésünket, hanem sokkal közelebb jutnánk a Jézusnak az eljöveteléhez, és sietetői lehetnénk Jézus eljövetelének, nem pedig késleltetői, Mert megint csak mondom, amit az útkor is mondtam, tehát én úgy gondolom az ige alapján, hogy mihelyt a gabona arra való, mihelyt én, mihelyt ti, mi visszatükrözzük Krisztus jellemét, és az a lelkület, az az indulat lesz bennünk, ami a Krisztusban volt, akkor sietetjük. És Jézus eljövetele nem idő kérdése. Teljesen logika, vagy helytelen feltevés, hogy mikor egy hét múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, szerintem nem idő kérdése. Mihelyt a gabona arra való, azonnal küldi az aratókat. És én ezt kívánom magamnak is, meg nektek is, hogy tényleg az Istennek a dicsősége tudjon rajtunk visszatükröződni, felragyogni, ahogy az Izsaiás könyveiben olvashatjuk, hogy ez a bizonyos krisztusi kép más tényleg jellemző legyen ránk. A Jóisten ezt akarja kimunkálni, és ki is tudja munkálni, hogyha mi ebben befogadók vagyunk, és ezt kérem mindannyiunk számára az Isten kegyelméből. Amen.